A mi segítségünk és új kenyér ünnepi hálaadásunk gazdag megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Isten hozta a testvéreket új kenyér ünnepén, ami gyülekezetünkben egyben a konfirmáció ünnepe is. Isten lelke tegye gazdaggá a mi együtt ünneplésünket. Hadd köszöntsük szeretettel azokat a testvéreket is, akik távolról követik az internet vonalán a mai együttlétünket. Énekeljük kezdőnekül, kedves testvéreim, a 158. éneket. A 158. ének így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, amint ez írva található a Mózes 5. könyvében, a 32. részben. A Mózes 5. könyvéből, a 32. fejezetből olvasom a 8. verstől kezdődően Isten igéjét. Mikor a felséges Isten örökséget osztotta népeknek, mikor szétválasztotta az ember fiait, megszabta a népek határait, Izrael fiainak száma szerint. Mert az Úrnak része az ő népe, Jákob néki sorssal jutott öröksége. Puszta földön találta őt, Zordon sivatag vadonban. Körülvette őt, gondja volt Reá, őrizte, mint a szeme fényét. Mint a fészkén felrebbenő sas, fiai felett lebeg, kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Úgy vezette egy maga az Úr őt. Idegen Isten nem volt vele. A föld magaslatain járatta őt, mezőt terméseivel etette, kősziklából mézet adott neki, kovaszirdből is olajat, tehenek vaját és juhok tejét bárányok kövérjével, básáni kosokat és kecskéket a búza java kövérjével, és szőlővérét, bort ittá. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért! Teremtő Istenünk, édesatyánk, hálaadással köszönjük neked, hogy megérhettük ebben az esztendőben is az új kenyér ünnepét. Köszönjük a mindennapi kenyeret, amit kirendelsz asztalunkra. Köszönjük a tiszta ivóvizet. Köszönjük a napfényt. Köszönjük a meleget. Köszönjük azt a békességet és biztonságot, amit megteremtesz számunkra. Különösen azáltal, hogy lecsendesíted sokszor háborgó szívünket, hogy megajándékozol minket a mennynek a békességével. Köszönjük, hogy ott születik és terem az igazi mennyei békesség és nyugalom, ahol te megjelensz, ahol te megszólítasz minket, ahol elűzöd szívünk aggodalmát, félelmét, nyugtalanságát, ahol megbékéltetsz minket önmagaddal és egymással. Istenünk, a te lelked áradjon szét ma is közöttünk, és tegye gazdaggá a mi új kenyér ünnepi hálaadásunkat. És tegye áldottá a mi konfirmándus fiataljainknak a fogadalom tételét is. Könyörülj mindnyájunkon, Istenünk, hogy tiszta szívvel meglássunk téged, és hallható, érthető legyen számunkra a te üzeneted. Adj nekünk engedelmes szívet, akaratod megcselekvésére, hogy így a hallott ige gyümölcsözévé legyen mindnyájunk életében. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Az ige hallgatására készülve énekeljük a 337-es énekünknek az első három versét. 337-es énekünk első három versét énekeljük, az első így kezdődik: Mennybéli felséges Isten. Hallgassuk meg, drága testvéreim, Istennek igéjét, amint az írva található a 147. Zsoltárban, a 12-től 14-ig terjedő versekben. Felolvasom Isten igéjét, a 147. Zsoltár 12-től 14-ig terjedő verseiből hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Dicsérd, ó Sion, a te Istenedet! Mert erősekké teszi kapuid, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Békességet ad határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Eddig tart az alapige. Drága testvéreim, a hálaadás ünnepét üljük. Illik nekünk, hogy évente egyszer külön napot szenteljünk az egyházi esztendő kereteiben a kenyérért való hálaadásnak. A hálaadás ünnepe hát ez a mai nap, amikor nem csak a mindennapi kenyérért adunk hálát, hanem Istennek azért a széleskörű gondoskodásáért, amivel biztosítja biológiai létünk fenntartását, de ezentúl biztosítja a mi lelki életünknek az egészségét is. Ez a rövid 147. Zsoltár három fő részből áll. Az első rész azért dicsőíti Istent, mert meggyógyítja a megtört szívüket és bekötözi sebeiket. A második rész azért dicsőíti Istent, mert békességet teremt Jeruzsálem kapuin belül, és mert megelégíti az ő népét a legjobb búzával, vagyis a legjobb kenyérrel. És a harmadik rész azért dicsőíti Istent ebben a 147. Zsoltárban, mert közli igéit Jákobbal, törvényeit és végzéseit Izrael-el, vagyis gondoskodik a lelki kenyérről is. Most testvérek, nagy szükség van az ilyen buzdításra, mint amit ebben a mai Zsoltárban is hallunk. Dicsőítsd az Urat! Ott akkor a Zsoltáros Jeruzsálemet szólította meg, a Szentváros népét. De ezzel nem csak kimondottan Jeruzsálem lakóit értette, hanem tágabb körben az egész választott népet, Izraelt is. Miért volt szükség arra, hogy a Zsoltáros, a népnek egyik lelki elöljárója, buzdítsa Isten választott népének a tagjait Isten dicsőítésére. Testvérek, erre azért volt akkor szükség, és van ma is nagy szükség, mert nem mindig dicsőítjük Istent. Ó, hány és hány ember gyalázza Isten nevét. Különös, hogy olyanok, akik magukat netán éppen ateistának vallják, nem egyszer bosszúságukban szidják azt az Istent, akinek a létezését tagadják. Dicsőítsd, Jeruzsálem, az Urat! Dicsőítsd, mai kereszténység, az Urat! Dicsőítsd, Bulgária telepi gyülekezet, az Urat! Dicsőítsd, te távolról az interneten együttlétünket követő gyülekezet, az Urat! Dicsőítsd, te az Ágnus Rádió hallgatói közösségében élők! Dicsőítsd az Urat! Lehetne tovább sorolni, részletezni. Dicsőítsd az Urat, te, aki otthoni csendedben a Biblia fölé hajolsz. De dicsőítsd az Urat te is, aki kórházi ágyon vagy. És dicsőítsd az Urat akkor is, ha anyagi szükségben vagy. És lehetne még sorolni, hogy mennyi és mennyi élethelyzet van, amikor igenis lehet dicsőíteni az Urat. Persze kérdezhetnénk, hogy dicsőítheti az Urat az, akinek súlyos anyagi gondjai vannak? Az, aki súlyos betegségben szenved? Az, akit megcsalt a társa? Az, akit becsapott az ügylettársa? Hogy dicsőítheti az Urat az, aki özvegységében, magányában nem leli a helyét? És lehetne még sorolni a sok-sok fájdalmas élethelyzetet. Lám, a zsoltáros, mikor Jeruzsálemre gondol, akkor gondol mindazokra, akik Isten népének tagjaiként az élet napfényes oldalán haladnak, és azokra is, akik éppen a halál árnyékának a völgyén haladnak át. Testvérek, valljuk be őszintén, nekünk is könnyebb dicsőíteni az Urat, ha jól megy a dolgunk. Ha ott van a kenyér minden nap bőségesen az asztalunkon, ha egészségesek vagyunk, ha sikeres a vállalkozásunk, ha jó a házasságunk, ha aranyos és engedelmes gyermekeink vannak, ha sikereket mutatnak föl az életben, igen, akkor könnyű dicsőíteni az Urat. De valljuk be őszintén, nekünk is nagyon nehezen megy az Isten dicsőítés akkor, amikor az élet árnyékos oldalán haladunk. Pedig nézzük meg, drága testvéreim, hogy mit tesz Isten annak érdekében, hogy mi dicsőíthessük őt. Alapigényben azt olvassuk, hogy dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, és dicsérd ó Sion a te Istenedet, mert ez a te Istened, emlékszünk a tegnap esti igehirdetésre, ahol a 63. Zsoltárban Dávid úgy vallott, hogy Isten, én Istenem vagy te, azaz, akinek személyes Istene a mindenség Ura, az fel tudja sorolni, hogy mi mindent kapott ettől az Istentől. Nézzük meg, testvérek, alapigényben, hogy fogalmaz a zsoltáros. Ez az Isten, a te Istened erősekké teszi kapuid, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Erősekké teszi kapuit, zárait. Tudjuk, az ókori Jeruzsálemben, amikor körülbelül 3000 évvel ezelőtt ez a zsoltár született, akkor Jeruzsálemet kőfalak vették körül. Úgy, mint minden más ókori várost. Vagy úgy, ahogyan a mi középkori magyar területen lévő várainkat. Várfalak vették körül, azokon erős kapuk voltak. És veszedelem idején a váron kívül lakók is bemenekültek a várfalak mögé, bezárták az erős kapukat, hogy így védekezzenek az ostromló ellenség ellen. Azt mondja itt a zsoltáros, hogy erősekké teszi kapuid, zárait, és megáldja benned a te fiaidat. Testvérek, nekünk erős menedékre van szükségünk. Olyan kőfalra, amin erős kapuk vannak és erős zárak. Miért? Mert az ördög, ahogyan Péter apostol fogalmaz az ő levelében, mint ordító oroszlán szerte jár és ma is keres, hogy kit nyeljen el. És bizony leskelődik, különösen a fiataljainkra. Mert ők azok, akik keresik a helyet az életben. Akik nyitottak mindenre, fogékonyak minden újra. Akik hajlamosak arra, hogy mindent kipróbáljanak. Azt mondja másutt a Szentírás, komoly lelki intésképpen, hogy mindeneket megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Igen, tegyétek vizsgálat tárgyává mindazt, amit ez a világ kínál nektek. És a jót tartsátok meg csak. Így akarja Isten megáldani a te fiaidat, a te kapuidon belül, amelyeken erős zárak vannak. Vajon milyen zárak vannak a mi szívünkön? Vajon milyen zárak vannak a mi értelmünkön? Mert jaj, mennyi minden beárad, e szennyes világ áradatból, ami értelmünkön keresztül a szívünkbe. És olyan nehéz nekünk megkülönböztetni a jót a rossztól. Márpedig Isten Mózes által is intette a népét korábban. Eléd adtam az áldást, az átkot, az életet, a halált, a jót, a rosszat. Válaszd azért az életet, az áldást. Ugye minden szülő arra vágyik, hogy az ő gyermekei áldottak legyenek. Azért hozzuk már kicsikorban őket a keresztvíz alá, hogy az Isten áldása már zsengekortól rajtuk legyen. 16 évvel ezelőtt azért hozták ide szülők, keresztülők ezeket a drága konfirmándus fiatalokat, akkor ugye csecsemő formán, hogy már akkor az áldás rajtuk legyen. Azt mondja itt a zsoltáros, hogy ha erős kapuid vannak, és erős zárok azokon a kapukon, azaz, elrejtőzöl az Úrban, azaz Isten a te menedéked, akkor neked, mint szülőnek megáldja Isten a fiaidat. Ó, hány szülő kesereg, amikor felnő a korábban aranyos, agyon dédelkedett gyermek, és netán elsodródik rossz irányba, rossz társaságokba keveredik. És jönnek a rossz hírek, hogy ezt meg azt művelte, netán éppen rendőrkézre került, vagy Isten őriz, még börtönbe is sodródik. Micsoda keserűség, micsoda fájdalom egy szülő részére. És ezektől szeretne megóvni mindnyájunkat Isten, különösen a fiainkat. Ezért mondja, hogy rejtőzz el te magad, fiaiddal együtt az erős várfalak mögé, az erős zárak mögé. Isten meg tudja őrizni, ami törékeny, gonosznak kitett, kísértéseknek kitett életünket, meg tudja őrizni a gonosz pusztításától, rontásától, a fiainkkal együtt. Erre van nagy szüksége ennek a mai nemzedéknek. Megáldja benned a te fiaidat. Vagyis Jeruzsálem kapuin belül megáldja a te fiaidat. Tudjuk, Jeruzsálem neve azt jelenti magyarra fordítva, hogy a békevárosa. A Sálom ma is közismert köszöntési formula Izraelben, de még az arab világban is. És a sálom azt jelenti, hogy béke, békesség. És ez az, ami sokszor hiányzik, ami kapuinkon belül, a szívünk kapuin belül is hiányzik sokszor. És különös, hogy Jeruzsálem, ami a nevében azt jelentette, hogy békevárosa, sokszor a háborúság színhelye volt. Azért, mert sokszor nem értettek egyet a benne lakók. Az Isten népének, választott népének a tagjai nem értettek. És nem volt köztük békesség. És valahányszor ezt a belső békességet elvesztették, rájuk zudult a külső veszedelem is. Mert amikor Isten szívéről leszakadt Izrael hűtlensége következtében, akkor Isten rájuk zudította az ellenséget. Hol az asszír hadsereg pusztította végig Jeruzsálemet, hol a babiloniak, hol más pogány nemzetek. A rómaiak Jézus korában. És nem volt békessége Jeruzsálemnek. Igen, valahányszor nincs békességed Istennel. Nincs békességed önmagaddal sem. De nem lesz békességed a környezeteddel sem. És jaj, olyankor sebezhető vagy, a külső ellenség is könnyen el tud bánni veled. Ezért kell nekünk, drága testvéreim, nagyon komolyan oda menekülnünk a békesség fejedelméhez, Jézus Krisztushoz, aki azt ígérte az őt követőknek, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy, ahogy ez a világ adja. Mert az Ószövetségi egyik prófécia éppen arról beszél, hogy sok helyen hangzatos szavakban megfogalmazzák, hogy békesség, békesség. De valójában nincs békességük. Nem járunk mi is így, testvérek? Olyan szép ez a mi református köszönésünk, hogy békesség Istentől. Mondjuk egymásnak, mert megszoktuk. És lehet, hogy éppen, mikor mondjuk, nincs a szívünkben békesség. Békességet ad határaidnak. Igen, az egész környezetünket szeretné megajándékozni az ő békességével. Ami határaink. Ugye tudjuk, hogy háború idején legelőször, mikor jött az ostromos sereg, elpusztította kint a lakott településen kívül levő mezők termését. Olvassuk a Bírák könyvében, hogy Gedeon bíró idejében jöttek a midianiták. És a midianiták nagyon jól időzítve érkeztek, pont az aratás idején jöttek. És learatták a zsidók elől azt a termést, ami a zsidóké volt. És elhajtották a jószágaikat a legelőről. Mert ez is egy hadászati stratégia volt. Megfosztani a népet az élelemtől, és utána a kiéhezett néppel már könnyű elbánni. Hányszor hozzátartozott ez egy ostromlott vár körüli hadászati technikához? Körbezárták az ostromlott várat, és ott az ostromló hadsereg nyugodtan várta, amíg a körbezárt várnak a lakói kiéheznek, elfogy a várban levő élelemtartalék. És akkor már a kiéhezett, legyengült vár lakóit könnyű volt prédára dobni. És ezért szeretné Isten együtt biztosítani az ő népe életében a békességet a mi határainknak, és megelégíteni minket a legjobb búzával. Igen, ahol van békesség, ott lehet békességben nyugodtan kimenni a mezőkre, és megtermelni a mindennapi élelmet. Ahol háború dúl, ott már vetni se lehet, és aratni se lehet, és akkor nem csak az ellenség fegyvere veszélyezteti az életünket, hanem az éhhalál is. És ezért kapcsolja össze Isten az ő népe életében az általa adott békességet a legjobb búzával. Érdekes. Kihangsúlyozza itt a zsoltáros, hogy van sokféle búza. Búzatermelő gazdák jól tudják, hogy sokféle minőségű búza van. És attól függően, hogy milyen minőségű a búza, attól függően lesz a kenyér jobb vagy gyengébb minőség. Azt mondja itt, hogy megelégít téged a legjobb búzával. Igen, ez a világ is kínál sokféle jót, de Isten kínálja a legjobbat. A legjobbat. Emlékszünk a kánai mennyegző történetére, Jézus első csodatételére. Idő előtt elfogy a bor, nagy pánikban vannak a háziak, mit teszünk a vendégeknek az asztalra? És Jézus közbelépése nyomán a vízből bor lesz, és viszonász nagy a vőlegénynek, nem tudván, hogy honnan származik ez a bor, és megízlelve azt mondja, hát a legjobbat a végére tartottad. Holott fordítva szokott lenni, tudni kell ehhez, csak zárójelesen nem részletezem, hogy egy hétig tartott egy-egy zsidó esküvő abban az időben, és nagyon sok élelem és ital volt szükséges egy heti vendégeskedéshez, És legelőször feladták a jó minőségű bort, mikor már megrészegettek, utána megitták a gyenge minőségűt, nem is észlelték, hogy milyen rossz bort isznak. Te a végére tartogattad a jót, a legjobbat. Igen, Isten a legjobbat adja. Ott van egy másik újszövetségi történet, nagyon ismerős, amikor Jézus meglátogat egy baráti családot, ahol három testvér lakott Betániában, Márta, Mária és Lázár, és leül Mária Jézus lábaihoz, hallgatja az evangéliumot. Márta a konyhán szorgoskodik, el akarja látni Jézus és a tanítványokat, jó háziasszonyként. De egyszer kifakad, mert stresszes, mert kifáradt a nagy vendéglátásban, és elkezd panaszkodni Jézusnak Mária ellen, hogy hát nem veszed észre, hogy magamra hagyott a szolgálatban. És Jézus megszól a nyugodt, csendes, békés hangon, és azt mondja, Márta, Márta, szorgalmas vagy, sokra igyekszel. Megdicséri őt a szorgalmáért. De, folytatja, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobbik részt választotta. A jobbik részt. Testé, ne elégedj meg, még a jóval sem. Törekedj a jobbra. Törekedj a legjobbra. És ez a legjobb az, amit Istentől kapsz. Ez a világ is kínál annyiféle örömet, annyiféle kikapcsolódást, annyiféle szórakozást, annyiféle csillogó tárgyal próbálja elvonni a figyelmünket a lelki kincsekről. De azt mondja a Zsoltáros, megelégít téged a legjobb búzával. A legjobb búzával. Melyik az Isten legjobb búzája? Az a mennyei kenyér, ami az égből szállt alá. És ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki a János evangéliumában, a 6. részben nagyon részletesen beszél arról, hogy Mózes adott nektek, a ti atyáitoknak a pusztában mennyei kenyeret, mannát, égi mannát. De én vagyok az az igazi mennyei kenyér, amelyik életet ad ennek a világnak, mondja Jézus. Testvérek, az úrvacsorában a kenyér és a bor éppen erre a mennyei kenyérre utal. Erre a mennyei italra utal, amit Jézus Krisztusban ad nekünk Isten. És ez a legjobb búza. Ez a legjobb ital. Mert ez nem a bűn mámorába visz, hanem ez az Istennel való megbékélés ajándékát adja át nekünk. Mert az úrvacsora kenyere és bora éppen arról beszél, hogy az Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten befogad, hogy Isten irgalmas. Igen, így elégít meg téged a legjobb búzával. Testvérek, Luther Mártonról van feljegyezve az, hogy egy alkalommal a kertjében sétált ez a nagy reformátor, Luther Márton, és szomorúan nézegette az ájuldozó, a nap hőségétől elszáradó növényzetet, a virágokat, a veteményeket. Még a napot is feljegyezte a naplójában, amikor ez az élménye volt, 1532. július 9-én, és megindultan e szavakkal imádkozott. Kedves Istenem, figyeljük meg, itt is személyesen szólítja meg. Nem úgy, hogy Isten, akit lehet vádolni, hanem azt mondja, kedves Istenem, te mondottad Dávid királynak, hogy közel vagy azokhoz, akik téged hívnak, akik téged keresnek, és akik komolyan segítségül hívnak. Hogy van hát, hogy most nem akarsz esőt adni, amikor már olyan régen kiáltunk ezért hozzá? A te kutyaid még tele vannak vizekkel. És én tudom, hogy mi szívből kiáltunk hozzá. Hogy van, hogy nem akarsz esőt adni, vagy talán valami jobbat akarsz nekünk adni? Békességet akarsz adni hazánknak, ami még sokkal jobb, mint a termékeny esztendő. Zárja imáját Luther Márton, a nagy reformátor. Békességet akarsz adni hazánknak, ami még sokkal jobb, mint a termékeny esztendő. Békességet. Testvérek, ezt a békességet kérjük el Istentől. Mert hiába van fehér kenyér bőségesen az asztalunkon, ha nincs mellette békesség. És hiába van tele csillogó ruhákkal a szekrényünk. És kicsípjük magunkat egy ünnep alkalmával. Ha belül a szív didereg a szeretet éhségtől és hiánytól. Igen, hiába van bankbetétje valakinek, ha a lelki kincstára üresen kong. Ezért tanuljuk mi meg, drága testvérek, új kenyér ünnepén ezt a drága felszólítást, és ismételgessük magunknak, ne másoknak, magunknak. Dicsőítsd, ó Viski János az Urat, és mondd a saját nevedet. Dicsőítsd az Urat, mert békességet ad határaidnak, mert megelégít téged a legjobb búzával, mert erősekké teszi kapuid, zárait, hogy megőrizzen téged az ordító oroszlántól, amelyik szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. És mert megáldja benned a te fiaidat. Drága szülők, keresztszülők, akik ma együtt ünnepeltek a konfirmándusainkkal, vagy nagyszülők akár, kérjétek, legfontosabb kérésetek a mai napon az legyen, hogy áldja meg Isten a te fiadat, a te lányodat, a te keresztfiadat, keresztlányodat, a te fiú unokádat, vagy lány unokádat. Mert ez a legnagyobb ajándék egy konfirmáció alkalmával. Nem az, amit jó szívvel és jó szándékkal hoznak a keresztülők ilyenkor a konfirmandusoknak, hanem az, amit Isten ad, hogy megáldja őket, bevonja őket az oltalmazó szeretetébe, és megtartsa őket megváltott gyermekeinek seregében. Isten örvendező családjának a tagjaiként. Amen. Gyertek, drága testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük az előbb megkezdett 337-es énekünknek a 8. versét. 337-es énekünknek a 8. verse így kezdődik: add meg nekünk kenyerünket naponként eledelünket. Imádkozzunk! Háladással köszönjük neked, Istenünk, hogy békességet akarsz adni határainknak, és meg akarsz elégíteni minket a legjobb búzával, azzal a mennyei kenyérrel, ami megelégedést, háladást szül az életünkben. Köszönjük, hogy meg akarod erősíteni életünk, szívünk, lelki világunk zárait, azért, hogy ellene tudjon állni a mi szívünk a gonosz mindenféle csábításának. Köszönjük, hogy meg akarod áldani fiainkat, lányainkat. Köszönjük, hogy meg akarod őrizni őket a magad számára. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy az utánunk jövő nemzedék tagjai legyenek az evangélium zászlóvivői. Legyen fontos számukra a Krisztus követése. Urunk, annyiféle csábításnak vannak már is kitéve, zserdülő korukban. Hisszük, hogy te erősíted meg őket lelkileg, hogy ellene tudjanak állni a gonosznak, és megmaradjon a szívük tisztaságban, szentségben. Adj nekik hűséget, rád figyelést, velünk egyetemben, hogy megtartassunk a te hűségedben ezután is. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.